5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Akit felvettek a külképviseleti névjegyzékbe, az április 9-éig kérheti, hogy vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. Lehetőség van arra is, hogy a külképviseleti névjegyzékbe felvett személy megváltoztassa külföldi szavazásának helyszínét. Az időeltolódás miatt az amerikai kontinensen a magyarországi szavazást megelőző napon szombaton tartják a voksolást. A külképviseleti szavazás idejéről és pontos helyszíneiről a www.választás.hu oldalon lehet tájékozódni. Ugyancsak csütörtök 16 óráig kérhetik átjelentkezésüket egy másik településre azok a magyarországi lakóhelyen rendelkező választópolgárok, akik április 12-én Magyarországon, de a lakcímük szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodnak. Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia választójoga gyakorlásához. Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában korlátozott választó akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban van, vagy fogva tartott. Budapest és Debrecen után jelentős könnyítést hoz a miskolci utasok számára is, hogy 2026. április 1-től a helyi közösségi közlekedésben is elfogadják az ország és vármegye bérleteket, ismertette közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium. Az intézkedés révén egyszerűbbé, rugalmasabbá és sok esetben kedvezőbbé válik a mindennapi utazás már a tavaszi szünetben is. A megállapodás Miskolcváros polgármesterének kezdeményezésére az Építési és Közlekedési Minisztériummal, valamint a MÁV csoporttal együttműködésben valósult meg. Az új rendszer lényege a kölcsönös elfogadás. Az ország és vármegye bérletek érvényesek a miskolci helyi közlekedésben, a miskolci helyi bérletek pedig használhatók a városon belüli helyközi buszokon és vasúti járatokon is. Ez különösen azok számára jelent előnyt, akik napi szinten kombinálják a helyi és az elővárosi közlekedést. Az intézkedés hozzájárul ahhoz, hogy a közösségi közlekedés versenyképesebb alternatívát jelentsen az egyéni közlekedéssel szemben. Az egységes bérletrendszer csökkenti az adminisztrációt, növeli az utazási szabadságot és erősíti a térségi kapcsolatokat. Hívták fel a figyelmet a közleményben. A MOL nyerté tavaly jóváhagyott szervezeti átalakulása értelmében április 1-től holding társaságként működik tovább, amely személyi változásokkal is járt, közölte a társaság. A szervezet átalakulásáról a társaság november 27-i rendkívüli közgyűlésén döntöttek a részvényesek. Az új szerkezet szerint a MOL nyerté holding vállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, míg az egyes fő üzletágak, kutatás és termelés, a feldolgozás és a kereskedelem, a fogyasztói szolgáltatások önálló társaságokként működnek tovább a MOL 100%-os tulajdonában. A holding struktúra bevezetésével a MOL célja, hogy működése rugalmasabbá, gyorsabban reagálóvá és átláthatóbbá váljon, ami hosszú távú átalakulási programját is szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése. A tájékoztató szerint a szétválást követően a MOL Nrt. Felügyelőbizottságának munkavállalói küldöttei közül Tóth András, Puskás Sándor és Szabó Csaba nem közvetlenül a MOLE nyerti által kerülnek foglalkoztatásra. Ezáltal tagságuk, a MOLE nyertével fennálló munkaviszonyuk megszűnésére tekintettel március 31-én megszűnt, közölte a társaság. 269 új járművel bővült a rendőrség és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács gépjármű parkja, az autókat ünnepélyes keretek között adták át a készenléti rendőrség Kerepesi úti objektumában, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. A járművek beszerzési értéke 4,1 milliárd forint, az 5 évre szóló szervizcsomag 200 ezer kilométerig teljes körű garanciával 1,8 milliárd forint, ezzel a teljes beruházás értéke megközelíti a 6 milliárd forintot. Az új gépkocsik a kötelező műszaki és biztonsági felszereltségen túl rendőrségi alapfelszerelés csomagot is kaptak, így például parkolóradarral, Bluetooth kihangosítóval és motort védő alsó burkolattal szerelték fel azokat. Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeum elkészítette Jókai érthetően című kötetét, amely az Aranyember 14. fejezetének és az Egy komondor naplója című novellának az érthető, nyelvi szintű fordítását tartalmazza. Az ingyenesen letölthető kísérleti kiadvány célja, hogy az irodalmi élményt hozzáférhetővé tegye az alacsonyabb nyelvi kompetenciával élő személyek számára. Emlékeztettek arra, hogy országos gyűjtőkörű irodalmi múzeumként a Petőfi Irodalmi Múzeum 2021-ben tűzte ki célul, hogy a klasszikus magyar irodalmat minél szélesebb közönség számára tegye befogadhatóvá és átélhetővé. Elsőként a János Vitéz három énekét ültették át könnyen és egyszerűen érthető nyelvi szintre, értelmileg és tanulásban akadályozott diákok számára. A mostani Jókai kötet a kísérleti projekt folytatása, amely nem kizárólag a tanulásban akadályozott személyek számára készült. A közoktatási tapasztalatok ugyanis mind a pedagógusok, mind a diákok részéről azt mutatják, hogy Jókai alkotásai a legnehezebben megközelíthetőek közé tartoznak.
Az időjárásról.
A szűrt napsütést követően délutántól erősen felhős időre számíthatunk, kisebb eső néhol előfordulhat. Az északi-északkeleti szél nagy területen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul. A hőmérséklet hajnalban 3 és 9 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Sem értettem, hogy az idő miért nem vásol meg engem. Mindig megfordítva áll, és ez így maradt már, úgy hiszem az én órám másképp jár. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. Sokszor még ébren is álmodom,
de a reggel nem az én nappalom.
A városban éled a pesti nép,
mert sok pénzt kéne keresni még.
Én még csak fél álomban,
és már is fél háromban.
Rám szólnak már, hogy jó estét,
pedig én csak ébredni szeretnék.
Mindig így éltem, és azt sem mondhatnám, hogy az órát elnéztem. Ha elkéstem, valamit sohasem értettem, hogy az idő miért nem vár, miért nem vásol meg engem. Mindig megfordítva áll, és az így marad, bár úgy hiszem az én órám már.
másképp jár. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. Sokaknak furcsa, jól tudom, de másra hallgatni nem fogok.
Működni én már csak így tudom.
Hajnalban néha dolgom van,
vagy csak épp arra gondoltam.
Igen, én is élem az életem,
igaz, kicsit másképp elhiszem.
Mindig így éltem, és azt sem mondhatnám, hogy az órán elnéztem. Amit sosem értettem, hogy az idő miért nem vár soha meg engem. Mindig megfordítva áll, és az így marad már úgy, hiszem az én órám másképp jár. Valamit sosem értettem,
sosem,
hogy az idő miért nem vár soha meg engem. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. Az én órám másképp jár, az én órám másképp jár, az én órám másképp jár. Az én órám másképp jár.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Ki ne ismerné és szeretné a tulipánokat? De tudjuk-e, honnan származnak és milyen utat futottak be az elmúlt századokban? Ha nem, akkor nagyon figyeljenek, mert két vendégem is lesz, akik mesélnek ezekről a gyönyörű virágokról. Elsőként Németh Anikó, a Szegedi Fűvészkert igazgatója.
A tulipánt azért köti mindenki Hollandiához, mert hogy a hollandok átvették a tulipán termesztés vezető szerepét a világon. Ők gyakorlatilag már úgy szoktam mondani, hogy nem is termesztik, hanem gyártják a tulipánt. Egyrészt a tulipán hagymákat, amelyeket utána akár mi is itt Magyarországon megvásárolunk, de a vágott virágot is ők állítják elő a legkülönlegesebb fajtákból, a legszebb szálakat, a legkülönösebb színű és megjelenésű virágokat, úgyhogy náluk ez valóban egy központi dolog, a tőzsdén is igen magas áron keltek el régebben is, és hát ma is a tulipánhagymák, ezek jutnak Magyarországra is, de hát ő török belső ázsiai keletkezésű faj vagy csoport. Magyarországon is van egyébként botanikai faj tulipán, úgyhogy itt nálunk is a természetben is megtalálható. Persze sokkal ritkább, mint Közel-Keleten vagy belső Anatóliában, de azért nálunk is megtalálható. És hát a törökök voltak tényleg azok, akik elterjesztették először, utána pedig jó üzlet emberként a hollandok futtatták föl, és hát ma is még mindig ők az elsők ebben.
De virtuális sétát teszünk a Vácz-Rátóti Nemzeti Botanikus Kertben is, ahol tavaly ősszel mintegy 50 ezer tulipánhagymát ültettek el, és a koraiak már bontják szirmaikat. Fráter Erzsébet kertvezető kalauzol majd bennünket.
Ezek a növények, amelyeknek az ősei Közép-Ázsiában, hegyvidéki területeken élnek, ezek azért hozzá vannak ahhoz szokva, hogy a virágzás idején bizony vannak ilyen fagyok is, így vannak nálunk ezek a korai tulipánok is. A kollégám, a főkertész Lung Gergely az, aki minden évben megszervezi az évi tulipánültetést. A hagymák egy része szabadföldbe került, egyrészt a rendszertani gyűjteménynek az ágyásaiba, másrészt a kúria mellett vannak nagyon szép vegyes virágágyásaink. Ilyenkor tavasszal a tulipánok foglalják el ezeket, aztán majd ide fognak kerülni később az egynyári virágok. És vannak olyan tulipánok, amelyeket Dézsába ültetünk. Ezek is nagyon mutatósak, ugyanis a dézsák kapnak egy kis feliratot, oda kerül a tábla, hogy milyen fajtákról van szó, és a látogatóink nagyon kedvelik ezeket a dézsás kiültetéseket, hiszen ahogy sétálgatnak a edények között, tudnak beszélgetni róla, hogy kinek melyik tulipán tetszik a legjobban, tudják jegyzetelni, hogy mi annak a fajtának a neve, és nagyon sokan itt döntik el, hogy jövőre a saját kis kertükbe milyen tulipán fognak vásárolni, milyen fajtát tegyenek be.
Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A tulipánok nem csupán gyönyörűek, de történetük is izgalmas. Eredetük egészen az ókori Perzsiáig, a mai Irán területére nyúlik vissza, ahol már az időszámításunk előtt 10. században nagy becsben tartották. Igazi hírnevüket azonban a 16. században szerezték meg, amikor a török szultánok pompás kertjeiben jelentek meg, és a birodalmi paloták egyik legkedveltebb díszévé váltak. Nevük is innen ered, a török tulbent szó, amely fejdíszt jelent, utalva a virág formájára. Tulipánkertek persze hazánkban is vannak, például a szegedi füvészkertben. Német Anikó igazgatóval beszélgetek egy csodaszép virág termesztéséről, török eredetéről, illetve a magyar népművészetben elfoglalt szerepéről.
Valóban a tavasz nagy sztárja a virágok között a tulipán, és hát a magyarságnak is a virága, hiszen népdalainkban, népmesében, formakincsünkben, akár még ha csak a tulipános ládára gondolok, vagy a viseletekre, akkor az ott megjelenő motívumok között is mindig első helyen van. Úgyhogy versekben, dalokban, zenében mindenhol ott van, és a kertjeinkben is, de még akár az asztalokon is, hiszen egy csokor tavaszi virág, az mindig nagyon szépen mutat, és ez jobbára tulipán itt nálunk.
Ami engem meglepett, hogy szerintem a tulipánt azt valahol mindenki Hollandiához köti, és török eredetű.
A tulipánt azért köti mindenki Hollandiához, mert hogy a hollandok átvették a tulipán termesztés vezető szerepét a világon. Ők gyakorlatilag már úgy szoktam mondani, hogy nem is termesztik, hanem gyártják a tulipánt. Egyrészt a tulipán hagymákat, amelyeket utána akár mi is itt Magyarországon megvásárolunk, de a vágott virágot is ők állítják elő a legkülönlegesebb fajtákból a legszebb szálakat, a legkülönösebb színű és megjelenésű virágokat, úgyhogy náluk ez valóban egy központi dolog, a tőzsdén is igen magas áron keltek el régebben is, és hát ma is a tulipánhagymák, ezek jutnak Magyarországra is, de hát ő török belső ázsiai keletkezésű faj vagy csoport. Magyarországon is van egyébként botanikai faj tulipán, úgyhogy itt nálunk is a természetben is megtalálható. Persze sokkal ritkább, mint Közel-Keleten vagy belső Anatóliában, de azért nálunk is megtalálható. És hát a törökök voltak tényleg azok, akik elterjesztették először, utána pedig jó üzlet emberként a hollandok futtatták föl, és hát ma is még mindig ők az elsők ebben.
És hát nem véletlen, hogy a szegedi füvészkertben is szinte tulipánkertet látunk, mert hogy ahogy te is mondtad, a török szultánok pompás kertjeiben jelentek meg a 16. században, azt hiszem először a tulipánok, mert az eredetük az jóval korábbra, egészen az ókori Perzsáig vezethető vissza. Szóval van itt érdekesség a tulipánok kapcsán. Mi a tulipánnak a titka? Miért szeretjük annyira?
Én azt gondolom, hogy a tulipán azért egy nagyon szerethető növény, mert hogy a tavasz első olyan virága, ami leszedhető, vázába rakható, magát a nőiességet szimbolizálja, hogyha egy kicsit így elmegyünk ebbe az irányba, azzal a telt gömbölyű virág formájával, ahogy nyílik a virág, az gyakorlatilag olyan, mint amikor egy kislányból egy felnőtt nő, egy érett nő lesz, akár a megtermékenyüléssel, a gyerek nemzéssel kapcsolatban is ez a szimbolikus jelentősége igen erős. És kertészeti szemmel pedig azért fontos, mert hogy ősszel bekerülnek a tulipánhagymák a földbe, ugye október-november elején még fagyok előtt ezek földbe kerülnek, és aztán tavasszal pedig meggyönyörködtetnek bennünket a kertjeinkben. Nagyon sok tulipánfajta van, az egészen apró néhány centiméteres nagyságútól akár a méteres szálúig is. Nagyon sok szín van, a fehértől egészen a feketéig, ami persze inkább nagyon sötét lila, de akkor is fekete tulipánnak is nevezhető, és hát a forma gazdagsága is nagyon-nagyon jelentős, hiszen az összecsukódott merev virágtól egészen a papagáj alakú, többszírmú virágig mindenféle megtalálható, círmosak, egyszínűek, tehát kertészeti szempontból a nemesítőknek nagy feladat, hogy mindig újabbakat állítsanak elő, de még mindig tudnak újakat, úgyhogy most már tényleg több ezer fajta található, szinte nem is lehet tudni, hogy hánynál tartunk már.
Drága egyébként a tulipán, azt hiszem a 16. század végén ott Hollandiában volt egy bizonyos tulipánláz, ami gazdasági válságot okozott, mert hogy egyes ritka tulipánhagyma példányokára elérte egy egész ház értékét. Hát ilyen tulipánhagymával mondjuk még nem találkoztam a 21. században, de egyébként vannak nagyon drága hagymák, amelyeket mondjuk a füvészkertek igyekeznek megszerezni, vagy inkább nálatok a tulipánkertben az a fő szempont, hogy bemutassátok ennek a virágnak a szépségét, a különlegességét, a gazdagságát.
A mi vezérfonalunk inkább az, hogy a növénycsoportot magát mutassuk meg, olyan fajtákat mutatunk, amelyek tényleg szemmel könnyen elkülöníthetők egymástól, hiszen a nemesítésben előfordul, hogy csak valami nagyon apróságban különböznek, úgyhogy mi inkább úgy gyűjtjük a fajtákat, ezt szinte évről évre mindig újra és újra el kell ültetni, nem nagyon fognak tudni jövőre világozni ezek a holland tulipán fajták, hogy szépek is legyenek, esztétikusak és különbözőek. Hollandiában vannak olyan hagymák, amelyek valóban nagyon drágák, a tőzsdén is nagyon magas áron kelnek el, gyűjtők hozzá szeretnének jutni, így tényleg rettentő nagy árakat fizetnek meg érte. A botanikus kerteknek elsősorban nem az ilyen különlegességek a kiívogatóak, hanem inkább az, hogy ezt a növénycsoportot, ugye az egycikűeknek ezt a csoportját is megmutassuk, hogy szép színeket hozzunk el tavaszra a kertben. Mi különösebben nem törekszünk arra, hogy a legritkábbakat szerezzük meg.
A tulipán fajainak a nagy része vadon is megtalálható. Magyarországon is vannak vadon élő tulipánfajok?
Van tulipán, a tulipa hungarika, igen, Magyarországon is megtalálható. A mi sziklakertünkben is vannak vadon élő tulipánok, de ebből Magyarországon nem sok van, hanem inkább a Közel-Keleten, Perzsiában, Belső Ázsiában találhatók, de nálunk is meg tudnak élni.
És egyébként hány fajta tulipán van a világon, vagy mondjuk Európában?
Nem tudom megmondani, hogy hány fajta van, mert már olyan sokat nemesítettek, hogy ez olyan, mint a rózsánál, vagy az orchidea féléknél, hogy egyszerűen megszámolhatatlan.
És egyébként hazánkban is azok, amelyek például vadon élnek, azokat lehet fogyasztani, mert hogy Ázsiában ma is fogyasztják a pusztában szedett tulipánhagymát, én ezt nem tudtam.
Nálunk abszolút ilyen célú felhasználása nincs a tulipánnak, nem tudok róla, és én úgy gondolom, hogy Magyarországon nincs is ilyen.
Hogyha elmegyünk a szegedi füvészkertbe, akkor ott milyen tulipánokkal találkozhatunk?
Nálunk elsősorban kertészetekben is beszerezhető tulipán fajták vannak, tehát abból a szortimentből választunk, amelyek itthon nálunk beszerezhetők, és ahogy mondtam, legfőképp arra törekszünk, hogy az apró termetűektől az egész magas, aki különböző színváltozatokat tudjunk bemutatni. Nekünk 40 fajta tulipánunk van, végig cserepekben helyeztük el őket az út mentén, azért is, hogy a fajtákat külön meg tudjuk mutatni. Sajnos Magyarországon egyre inkább visszaszorul a tulipán termesztés, még a rendszerváltás előtt Szőrek környékén, Kiskullacházán, Csongrád-Bokroson, Sziget-Szentmiklóson, tehát számtalan helyen tényleg 100 000 számra termesztették a tulipánt és a tulipán hagymát is, ugyanis a két dolog azért különbözik egymástól. Manapság inkább vágott virágnak termesztik Magyarországon a tulipánt, itt környékünkön is, és hát ezek a boltokba kerülnek. Tulipán hagyma termesztéssel manapság nem foglalkoznak, pedig nagyon kedvező itt a korán nyíló fajoknak is, fajtáknak is a környék, hiszen ez a homokos, napsütötte, meleg talajú terület nagyon kedvez a tulipánhagymák növekedésének, főleg itt Szeged környékén, ahol délen ugye kellemes meleg van, viszont a hollandok jó marketingükkel és nagyon-nagyon fejlett technológiájukkal teljesen uralják most már a világot, úgyhogy az apró kis hagymával való hagymanevelésre nagyon működik Magyarországon. Ami érdekesség, hogy Hollandiában, ahogy mondtam is, szinte gyártják a hagymákat, olyan hálós hagymanevelőik vannak, vagy hidrokultúrás, amivel millió számra 12 000 hektáron tudnak tulipánt termeszteni. Nálunk most már csak pár 100 000 tulipánvirág termesztésre van lehetőség, úgyhogy itt sajnos ez visszaszorulóban van Magyarországon.
Borús időjárás ide vagy oda, ugye az elmúlt hetekben azért elég borongós és esős időjárásunk volt. Kivirult a fűvészket? Időben vannak a virágok, a növények?
Nagyon szépen kivirult a fűvészkert, ez a szép egyenletes, esős, kicsit borongós tavaszi időjárás kedvez nem csak a cserjéknek, de a fák alatti látszárú zárva termőknek is. Nagyon szépek a szártalan kankalinok, gyönyörűek a tavaszi tőzikék, a hunyorok, a tüdőfüvek. Még sorolhatnék számtalan olyan erdőai növényt, amelyek most nagyon szépen virágoznak, és hát elkezdték már tényleg a jácintok és a nárciszok is, úgyhogy mindenféle színekben lehet most gyönyörködni, nagyon harsányak a színek, most pattannak már az ügyek, úgyhogy a fák is, gyümölcsfák is virágzóban vannak.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Németh Anikóval, a Szegedi Fűvészkert igazgatójával beszélgettem a tulipánról. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, de természetesen utána is érdemes velünk maradni, hiszen virtuális sétát teszünk a Bácz-Rátóti Nemzeti Botanikus Kertben, ahol tavaly ősszel mintegy 50 000 tulipánhagymát ültettek el, és a koraiak már bontják szirmaikat.
Gosto muito de te ver, Leozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leozinho. Para desentristecer, Leozinho, o meu coração tão sol. Basta encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. De te ver ao sol, Leozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. cara ao sol, riozinho de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Gosto de te ver ao sol, riozinho de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, riozinho de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar.
Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország újabb fenyegető levelet kapott az Európai Bizottságtól. Brüsszel most azt követeli, hogy a kormány ne adja olcsóbban az üzemanyagot a magyaroknak, mint a külföldieknek, mondta közösségi oldalán megjelent videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, Brüsszelben is meg kell érteniük, hogy Magyarország egyszerre küzd az ukrán olajblokkáddal és az ajtón dörömbölő világméretű energiaválsággal. Világossá tette, mi magyarok nem fogadhatjuk el, hogy ebben a helyzetben a bizottság segítség helyett ismét támad. Nem engedjük, hogy a magyar családok igyák meg a levét az ukránok zsarolásának. Orbán Viktor ezért arról tájékoztatta a bizottság elnökét, hogy Magyarország a védett üzemanyagárak rendszerét fenntartja. A védett árak pedig továbbra is csak a magyar családok, a magyar vállalkozások és a magyar gazdák számára lesznek elérhetőek. Európa továbbra is a Nemzetek Szövetsége, és nem egy Brüsszelből irányított birodalom. Nekünk Magyarország az első, zárta videóját a miniszterelnök. A kormány szeretné egységessé tenni Magyarországon a vasúti közlekedés feltételrendszerét. Jelentette ki az Észak-Kelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos Poroszlón a MÁV csoport állomás felújítási programja keretében megújult vasútállomás átadó ünnepségén. Tasó László szerint a végeredmény természetesen teljesen egyenlő nem lehet, így az utasforgalomhoz és a körülményekhez, valamint a fenntarthatósághoz igazodó arányosság a cél. Ehhez kapcsolódik a MÁV csoport állomás felújítási programja is, amely mintegy 15 milliárd forintból 14 vármegyében zajlik. A beruházás sorozat pénzügyi fedezetét a Magyar Falu Program és a Vasút Társaság saját forrásai biztosítják. A program részeként 21 helyen, ahogyan Poroszlón is történt, felújítási munkákat végeznek a kivitelezők, míg 11 helyen alakítanak ki új állomásépületet, közölte a miniszteri biztos. Hadnagy Attila, a MÁV pályaműködtetési ZRT debreceni területi igazgatója az eseményen elmondta, Poroszlón 210 millió forintból újult meg az épület homlokzata, valamint megszépültek a szolgálati helyiségek. Kicserélték továbbá a külső nyílászárókat, és korszerű utasvárót alakítottak ki. A felsőoktatásba jelentkezők július 7-éig érhetik el az ügyintézési funkciókat az e-felvételiben. Minden felvételiző ellenőrizheti és módosíthatja bizonyos adatait, pótolhatja a szükséges dokumentumokat, illetve egy alkalommal az eredeti jelentkezési sorrendjét is megváltoztathatja a felületen, közölte az oktatási hivatal. A felvételizők a korábbi években megszokottak szerint átnézhetik a felvételi eljárás központi nyilvántartásában szereplő adataikat, a megjelölt képzéseket és azok sorrendjét, a benyújtott dokumentumok, valamint a kérelmek feldolgozottságát, a feldolgozás eredményét, továbbá a közhiteles elektronikus nyilvántartásokból átvett információkat, mint például az érettségi eredmények, a felsőoktatási oklevelek vagy nyelvvizsga bizonyítványokra vonatkozó információk. Közölték azt is, hogy a jelentkezési sorrend módosítására az eljárás során egyetlen alkalommal van lehetőség az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában. A jelentkezési hely szerinti telephely is módosítható, illetve ha egy jelentkezési helynek csak az egyik finanszírozási formáját jelölte meg a felvételiző, utólag felveheti annak másik finanszírozási formáját is. Nagyheti katonai koncerttel egybekötött istentiszteletet tartottak a miskolci avasi református templomban. Az alkalmon a miskolci tábori fúvószenekar szolgált, a rendezvényt a Honvédelmi Minisztérium, protestáns lelkészi szolgálata és a Magyar Honvédség miskolci helyőrsége szervezte. Az istentisztelet a református hagyományoknak megfelelően közös imádsággal és igeolvasással kezdődött, majd igehirdetés hangzott el, amely a nagy hét üzenetére, a húsvétot megelőző időszak lelki jelentőségére irányította a figyelmet. A gyülekezeti énekek és a katonazenekar szolgálata különleges hangulatot teremtett, a fúvós darabok több ponton is kapcsolódtak a liturgiához. Sajtos Szilárd alezredes tábori református lelkész elmondta, az alkalom kettős célt szolgál. 5. éve jöttek el Miskolcra, a cél egyfelől az, hogy a katona eszméket népszerűsítsük, hiszen Miskolc mindig is katonaváros volt, és ma már ismét aktív katonai jelenlét jellemzi a várost. A vitéz Vattai Antal, 2. területvédelmi ezred egyik zászlóalja is itt állomásozik, és a zenekar tagjai is ebből az állományból kerülnek ki. A lelkész kiemelte, legalább ennyire fontos a közösség építés is. Ez az alkalom a találkozásról szól, katonák, ténylegesek és tartalékosok, családok és miskolci polgárok találkozhatnak egymással, valamint a város református közösségei is együtt lehetnek, hangsúlyozta a tábori lelkész.
Az időjárásról.
A szűrt napsütést követően délutántól erősen felhős időre számíthatunk, kisebb eső néhol előfordulhat. Az északi-északkeleti szél nagy területen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul. A hőmérséklet hajnalban 3 és 9 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Köszönöm.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Mintegy 50 ezer tulipán nyílik a következő hetekben a Vác-Rátóti Nemzeti Botanikus Kertben, lenyűgöző látványt nyújtva a látogatóknak. De több mint 300 dézsában különböző botanikai narciszok, hófények, csillaghagymák és vadi átszintok is fejlődnek. A kert különleges atmoszférájához hozzájárul annak történelmi múltja is. A 19. század közepén kialakított park eredetileg Vigyázó Sándor birtoka volt, és angol tájképi kertek stílusában tervezték meg. A II. Világháborút követően a Magyar Tudományos Akadémia kezelésébe került, azóta pedig tudományos gyűjteményi és turisztikai célponttá vált. A további részletekről Fráter Erzsébet kertvezetővel beszélgettem.
A koraiak már javában nyílnak, vannak korai fajták, azok teljes virágzásban vannak. Nagyon érdekes, hogy ezek a növények, amelyeknek az ősei Közép-Ázsiában, hegyvidéki területeken élnek, ezek azért hozzá vannak ahhoz szokva, hogy a virágzás idején bizony vannak fagyok is, így vannak nálunk ezek a korai tulipánok is. A későbbi nyílásúakat viszont ez a hideg időjárás egy kicsit visszavetette, tehát lassabban fejlődnek, úgyhogy én most egyelőre úgy látom, hogy a koraiak és a későiek között nagyobb egy kicsit a távolság a nyílásukban, tehát nem érik össze annyira a két nyílás ideje.
De ezek a virágok, a tulipánok is alkalmazkodnak egyébként az időjáráshoz, mert ugye azt látjuk, hogy lassan eltűnnek az évszakok. És az is egyre inkább szembetűnő, hogy már korán melegszik az idő, tehát január-februárban már vannak olyan időszakok, ami inkább a tavaszra jellemző, viszont március-április környékén, sőt sokszor még májusban is markáns fagyok jönnek.
Igen, a növények olyan értelemben alkalmazkodnak, hogy azért a genetikájukban egy elég nagy repertoár van benne, és pont a tulipánok olyanok, amelyek jól bírják a fagyokat is, a erős napsütötte időket, amikor azért gyorsan melegszik az idő reggeltől délig. Tehát elég jól alkalmazkodnak, de hozzáteszem azt is, hogy a nemesítők figyelik az egyes fajtáknak a viselkedését, és nyilván azokból lesznek sikeres, közkedvelt tulipánfajták, amelyek alkalmazkodnak az időjáráshoz, vagyis jól bírják ezeket a változó időket. Mi is így vagyunk vele, hogy figyeljük, hogy mely fajták mutatnak szépen, melyek bírják jobban ezeket a gyorsan melegedő, vagy még tavaszi fagyokat is hozó időket, és akkor jövőre azokat a hagymákat fogjuk ültetni.
Mi annak az oka, hogy Magyarországon azért egykor jóval nagyobb mennyiségben termesztettek tulipánt, és nem csak vágott virágnak, hanem hagymának is, és ez egyre jobban visszaszorul?
Én azt gondolom, hogy ennek nem az időjárás van a hátterében, inkább kereskedelmi, üzletpolitikai dolgok vannak. Én azt gondolom, hogy a hazai termesztők nem tudnak annyira a nemzetközi gazdasági trendben megfelelőképpen helytállni, és ezért szorul vissza az ilyen virághagyma termesztés.
Vácrátóton mennyi tulipán van, és hány fajta? Milyeneket csodálhat meg a látogató?
A kollégám, a főkertész Lung Gergely az, aki minden évben megtervezi az évi tulipán ültetést. Tavaly ősszel a hagymák egy része szabad földbe került, egyrészt a rendszertani gyűjteménynek az ágyásaiba, másrészt a kúria mellett vannak nagyon szép vegyes virágágyásaink. Ilyenkor tavasszal a tulipánok foglalják el ezeket, aztán majd ide fognak kerülni később az egynyári virágok. És vannak olyan tulipánok, amelyeket dézsába ültetünk. Ezek is nagyon mutatósak, ugyanis a dézsák kapnak egy kis feliratot, oda kerül a tábla, hogy milyen fajtákról van szó, és a látogatóink nagyon kedvelik ezeket a dézsás kiültetéseket, hiszen ahogy sétálgatnak a edények között, tudnak beszélgetni róla, hogy kinek melyik tulipán tetszik a legjobban, tudják jegyzetelni, hogy mi annak a fajtának a neve, és nagyon sokan itt döntik el, hogy jövőre a saját kis kertükbe milyen tulipán fognak vásárolni, milyen fajtát tegyenek be. Nagyon érdekes egyébként, hogyha az ember figyeli, sokszor a családok ott egymással beszélgetnek, hogy kinek melyik tetszik jobban. Tehát egy ilyen nagyon jó kis családi program is ez a tulipán nézegetés nálunk ilyenkor tavasszal.
Egy nemzeti botanikus kert az törekszik arra, hogy próbáljon mindent bemutatni, és az újításokat, a különlegességeket. Ha azt nézem, régen klasszikus formavilágú tulipánok voltak szinte mindenhol, mondjuk Magyarországon. Legelterjedtebb a sima piros tulipán volt. Most azóta azért már vannak nagyszirmúak, csíkos levelűek, liliomvirágúak, hallottam már papagáj tulipánokról, sokvirágú tulipánról, ami úgy néz ki, mint a bazsarózsa. Tehát már most annyira, de annyira nagy a választék.
Igen, és valóban mi is igyekszünk ezeket bemutatni. Én azt gondolom, hogy egy botanikus kertnek sok más szerepen túl az is az egyik hivatása, hogy az embereket arra ösztönözze, hogy a kertekben minél nagyobb változatosságba ültessék a növényeket. És jó lehet, nyilván a tulipán egy dísznövény, tehát nem egy vadvirágunk, de ez is ugyanúgy színesítheti a hazai kerteket. És mi is pont azért szoktuk ezeket a különleges fajtákat is beszerezni és elültetni, hogy ezt a változatosságot növeljük, hogy az emberek megismerjék azt a fantasztikus tulipán választékot, amit az előbb is említett, a papagáj virágútól kezdve a rózsára hasonlító virágúig a legkülönbözőbb színekben. Tehát mindenképpen törekszünk arra, hogy ezt a változatos tulipán szortimentet mi is bemutassuk itt a kertben.
És önök minden évben felszedik a tulipánhagymákat, vagy van, amikor ott maradnak a földben, meg a dézsákban?
Próbálkoztunk mi azzal is, hogy bent hagyjuk a földbe. Tavaly előtt volt egy ilyen kísérletünk, hogy néhány ágyásba bent hagytuk az előző évben elrakott tulipánokat, de az a helyzet, hogy a következő évben már nem lesz olyan szép. Nem olyan egységes a virágzás, nem tölti úgy ki az ágyást, tehát aki szép, egységes, egyöntetű tulipán ágyást szeretne, annak bizony minden évben ki kell ásni a hagymákat, és minden évben újra kell ültetni. Ezek a tulipánok már nem esített, kényes növények, nem olyanok, mint a vattulipánok, amelyek a őshazájukba éveken keresztül földbe vannak és úgy virágoznak. Ezek a nem esített tulipánok már ehhez vannak szokva, ezeket így kezelik mindenfele a világon, ahol dísztulipánokat ültetnek. A legnagyobb tulipánkert a Keijkenhofi Hollandiában, ott is minden évben azt a talán milliós tétel tulipánhagymát kiássák, és minden évben újra rendezik az ágyásokat. Szóval ez ezzel jár, hogy szép legyen.
Önök egyébként szokták nézni, hogy mondjuk világszerte, tehát máshol, mik a trendek, mondjuk Hollandia ebből a szempontból az vezető?
Szoktuk nézni, természetesen mi is figyeljük a nemzetközi trendeket, de hozzáteszem, mivel nekünk is vásárolnunk kell a tulipánhagymákat, azért az anyagi lehetőségeink nem olyan gazdagok, tehát nekünk azért erre is kell figyelnünk, hogy nem olyan gazdagon szponzorált a mi kertünk, hogy megengedhessük magunknak, hogy a legdrágább, legújabb fajtákat is hozzuk, de azért természetesen igyekszünk arra, hogy mindenféle fajta körből be tudjunk mutatni tulipánokat.
Sokan panaszkodnak arra, hogy elhajlik könnyen a tulipánnak az ára, főleg, hogyha kicsit fúj a szél. Fontos az, hogy szorosan ültessük egymás mellé a tulipánhagymákat, hogy támogassák egymást?
Hát igen, azért úgy szép, hogyha szorosan egymás mellé ültetjük a tulipánokat, de hozzáteszem, hogy a tulipánok nagyon jól beleillenek évelő ágyásokba is, olyan évelő növények közé, vagy ilyen kisebb fásodó félcserjék közé, ahol csak egy-egy szál tulipán vagy kisebb csokrokba ültetjük őket, tehát nem feltétlenül kell olyan monokultúrás ágyásokat létrehoznunk, hogy csak tulipán van benne, és hogyha kisebb bokrok közé, egy zsája mellé, egy levendula mellé ültetjük be a tulipánokat, akkor teljesen jól megállnak, és a környező növények támogatják az esetleg gyengébb szárakat.
Most a tulipánoké a főszerep, tulipánok után?
A tulipánok után a virágzó cserjék nyílnak, elkezdődik a bangita virágzás, jönnek a berkenyék, a borbolyák, madárbirsek, japánbirsek, tehát amikor a cserjék kinyílnak, az is nagyon-nagyon szép és látványos a kertünkben, és ahogy azok lenyílnak, a jezsamenek szoktak lenni általában a nyárvégi utolsó virágzó cserjék, és akkor már megjelennek az első levelek a tóban, és elkezd a lótusz kihajtani, és nyárra, nyár végére a lótuszvirágzás lesz a legnagyobb látványosságunk a kertben.
Természetesen Václátótom, egy olyan botanikus kertről van szó, amely az élő növények leggazdagabb magyarországi gyűjteménye. Meséljen nekünk egy kicsit erről, hogy hány hektáros kertben terül el, és hány növényfajt, illetve fajtát mutatnak be.
Igen, a mi botanikus kertünk az ország növény taxonokban leggazdagabb kertje. Ez annyit jelent, hogy 12 ezer fajt és fajta növény található itt nálunk. A legnagyobb és ugye a legfeltűnőbb a fák és cserjék gyűjtemény, ez a dendrológiai gyűjtemény. Az egész kertben tulajdonképpen a látogatók fák és cserjék között sétálnak. A másik nagy gyűjteményünk a rendszertani gyűjtemény. Ez egy másfél hektáros területen terül el, és itt a növények rokonsági kapcsolataik alapján vannak ágyásokba beültetve. Ezt is nagyon szeretik a látogatók, hiszen a egymáshoz közel álló növényeket tudják így nézegetni, a pipacsféléket, a illatos növényeket, a ernyős virágzatúakat, tehát itt rokonsági alapon vannak beültetve a növények. A harmadik nagy gyűjteményünk az évelő és sziklakerti gyűjtemény. Itt már elindult a tavasz, elkezdtek ezek a kisebb évelő növények virágozni, nagyon szép, a üvegházak előtt terül el ez a gyűjteményrész. És végül a negyedik nagy gyűjteményünk, az üvegházi gyűjtemény. Erre is felhívom a figyelmet, mert ez egész évben mindig mutat valami érdekességet, hiszen három nagy üvegházban van ez a gyűjteményrész, a kaktusz és pozsgásház, az orchidea és broméliaház és a pálmaház. És ebben a három házban mindig van olyan növény, ami virágzik, mindig van olyan, ami látványos. Tehát ezért szoktam a látogatóknak mondani, hogy télen-nyáron jöhetnek hozzánk, hiszen hogyha nincsen annyira kedvező idő, esetleg esik az eső, az üvegházakban is órákat el lehet tölteni.
Hogyan alakult, jött létre a botanikus kert? Mert hogyha az ember még nem is járt ott, de lát képeket, akkor olyan, mint ha egy ilyen kastélyparknak a kertjébe csöppent volna.
Igen, nagyon jól jellemezte a kertünket. Valóban egy kastélykertből alakult ki a mi botanikus kertünk. A kastélykert az több mint 150 éves, és Vigyázó Sándor gróf alapította mai formájában. Ő, amikor megvette ezt a birtokot 1870-es években, akkor a kor egyik leghíresebb kerttervezőjét hívta ide hozzánk. Ő Jámbor Vilmos volt, aki József főhercegnek az Alcsuti birtokán is dolgozott, az ő nevéhez fűződik például a Margit-sziget kialakítása és több nagy kertünk is. És amikor Jámbor Vilmos idejött Václátótra, akkor itt az akkori egyszerű kis középnemesi kertből egy szentimentális tájképi kertet alakítatott ki Vigyázó gróf kérésére. Ebben a szentimentális tájképi kertben ma is megfigyelhetünk azok a kertművészeti elemek, amelyek jellemzik ezt a kertet. A patak partján egy vízimalom áll, ami tulajdonképpen egy műmalom, hiszen soha nem volt az a funkciója, hogy gabonát őröljön. Egyik szigeten egy műrom adja azt a szentimentális hangulatot, amelyet a kerttervezői meg akartak alkotni. Egy sziklaalagút vezet ki a sziklástóhoz, ahol egy hegyvidéki tájat imitáltak a Váci-Naszály-hegységből hozott kövekkel. Tehát amikor a 19. század végén, 20. század elején elkészült ez a kert, akkor egy jellegzetes angol kert állt itt. Aztán Vigyázó gróf, aki a teljes vagyonát és így a Václátóti birtokot is a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Ez a hagyaték aztán a II. Világháború borzalmas pusztításai után az új tulajdonos kezében, a Magyar Tudományos Akadémia kezében alakult át egy botanikus kerté. A botanikus kert 1952-ben alakult meg, és mindegy 10 év kellett ahhoz, hogy ezt az akkor nagyon elhanyagolt háborús romokkal tele kertet úgy helyrehozzák, hogy 1962-ben
mint Vácsátoti botanikus kert meg tudja nyitni a kapuit. Tehát azt tudom mondani, hogy mi úgy vagyunk egy modern botanikus kert, egy nagy klasszikus gyűjteménnyel, hogy ugyanakkor műemléki tájképi kert is vagyunk, tehát ezeket a szempontokat is figyelembe kell vennünk, amikor mondjuk növényeket telepítünk. Tehát ez a kettős megőrzés, ez nagy terhet és egyben nagy örömet ró ránk, hogy műemléki védettségű kert is vagyunk, és természetvédelmi védettségi kert is vagyunk. Teljesen tükrözi azt a 150 évvel ezelőtt elképzelt állapotot, amelyet Jámbor Vilmos megtervezett.
Ugye a botanikus kert három kutatóintézettel együtt, az Ökológiai és Botanikai Intézet, a Vízi Ökológiai Intézet és az Evolúciói Tudományi Intézettel együtt az Ökológiai Kutatóközponthoz tartozik. Ez miben változtatja meg egy botanikus kert életét? Mennyivel ad neki többet, vagy mennyivel tereli más irányba, mint mondjuk egy sima botanikus kertet?
Ez egy nagyon örvendetes helyzet. Azt tudom mondani, hogy mi szimbiózisban élünk az Ökológiai Kutatóközponttal. Az, hogy itt közel 100 ökológus kutató dolgozik részben itt nálunk a területen elhelyezkedő kutatóintézetben, az a mi programjainkat is nagyon erősen befolyásolja. Olyan közös programokat, rendezvényeket szervezünk a látogatónk részére, amelynek a helyszíne a botanikus kert, és ugyanakkor az ökológus kollégák ott be tudnak számolni a kutatásaikról, fel tudják mutatni a nagy közönségnek, hogy mennyire fontos szerepet tölt be az ő kutatásuk a természet megőrzésében, a klímaváltozás megfigyelésében. Van nálunk erdőökológus csoport, van, aki a éghajlatváltozással foglalkozik, van, aki a invazív özöngyomokkal, vagy pedig olyan állatokkal, amelyek manapság invazív módon terjednek az országban, tehát a tigrisszúnyogokkal is. Ezeket mind a látogatók elé tudjuk tárni, pont azért, mert a botanikus kert egy nagyon jó helyszín ahhoz, hogy ideérkezve a látogatók körülnézzenek, és ugyanakkor a kutatóknak a mindennapi munkájába is egy betekintést nyerjenek.
Mindig vannak tervek, ötletek, hogy hogyan lehetne bővíteni akár a faj és a fajta állományt. Egyáltalán cél ez?
Mindig, hogyne. Egy botanikus kert azért, aki egy ilyen nagy komoly gyűjteményt tart fent, és minden botanikus kert erre törekszik, hogy minél gazdagabb legyen a gyűjteménye, folyamatosan nézi és figyeli azt, hogy hogyan tudja a gyűjteményét bővíteni. A botanikus kertek egyébként egy nagy nemzetközi magcsere hálózatban vannak benne, mi is ennek a magcsere hálózatnak tagjai vagyunk. Ez annyit jelent, hogy a világ minden tájáról jönnek hozzánk a magkatalógusok, ezt mi indexeminumnak hívjuk, és abból kiválasztjuk azokat a magokat, amelyeket más botanikus kertek kínálnak nekünk, és így mi is összeállítjuk minden évben a magkatalógusunkat, és azt kiküldjük a különféle botanikus kerteknek, akik pedig tőlünk kérnek magot. Most ez a magcsere hálózat, ez mindig nagyon jó alkalom arra, hogy átnézve a kerteknek a kínálatát, egy-egy érdekességet, egy-egy különlegességet, újdonságot kérjünk tőlük. Több botanikus kert szervez expedíciót is. Mi is több, elsősorban közép-ázsiai expedíción voltunk, és hogyha ott az ember olyan potenciálisan nálunk is szépen fejlődő növényt talál, annak a magját elhozza magával, és így tudja bővíteni a gyűjteményt. Ez tulajdonképpen a botanikus kerteknek egy folyamatos, állandó munkája és feladata is.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a Vácz-Rátóti Nemzeti Botanikus Kertet ismerhették meg.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink. Kollégáim hamarosan jönnek a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekes.